Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm Önöket, ez a Táncverzum, a Trend FM táncművészeti magazinja. A mikrofonnál Péli Nagy Kata, a szerkesztő műsorvezető. 20 év után először fordul elő, hogy nem osztják ki a leginnovatívabb, legújszerűbb kortárs táncelőadásokat díjazó úgynevezett Lábán Rudolf díjat. Idén ugyanis úgy döntött a kuratórium, hogy ezzel jelzik és egyben tiltakoznak is a kortárs tánc műfajának válsága ellen, amit, hát nem mondok újat, a forrás hiány és a csekély támogatások odaítélésének módja okoz, legalábbis véleményük szerint. Úgy tűnik tehát, hogy idén az egyetlen lábándíjas, igaz alternatív lábándíjas, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lett. Pontosabban külön díjakat azért odaítélnek, mivel fontosnak tartják, hogy a kortárs tánc területén tevékenykedők munkáját méltányolják. A 21. Lábán díjátadón 4 elismerést talál majd gazdára, olyan évadokon átívelő művészeti teljesítményekért, amelyek hosszú távon alakították és jelenleg is formálják a hazai kortárs tánc sokszínű arculatát. Hogy kik is ők, és hogy pontosan milyen érvek szóltak az idei díjtalanság mellett, arról az egyik kuratóriumi tagot, Artner Szilvia Sziszót kérdeztem.
Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
Lábán Rudolf D. odaítélésében illetékes kuratórium tagja vagy. Minden évben ki szoktátok ezt osztani. Idén nem osztottatok. Hát mi történt?
Tehát az történt, egy nagyon hosszú kuratóriumi ülésünk volt. Most már évek óta az volt egyébként, hogy nagyon sok előadást kell nézni. És a Lábánnak van egy statementje, hogy ugye innovatív kortárs tánc előadásoknak a díjat nominálunk néhány előadást, és akkor eldöntjük, hogy ki nyeri meg azok közül. A fődíjat a legjobb előadás, ugye ez az alapja. És évek óta az van, hogy tehát komplett táncelőadások alig születnek, projektmunkák vannak, ugye fejleszthető projektmunkák. Előadások születnek, azok is kétszer-háromszor mennek, hát nem játsszák ki őket, játszóhelyük is alig van. Tulajdonképpen eltűnnek a süllyesztőbe egy idő után. A táncosok nem kaptak támogatást, különösen a független táncosok. A társulatok, mint mondtam, így tulajdonképpen megszűntek, felszívódtak, elmentek külföldre dolgozni. Olyan produkciókban, amivel pénzt keresnek, sokan úgy voltak vele, hogy kint keresték a pénzt, és abból hoztak létre itthon előadást a társulatukkal, mert pár százezer forintokat kaptak az NK-tól előadás megvalósítására, amiből lehetetlen megvalósítani egy előadást, kifizetni a táncosokat. Az uniós pályázati rendszer nem erről szól, tehát ott ugye annyi pénzt adnak egy előadásra, amennyiből azt meg lehet valósítani. És ha valaki bizonyítja azt, hogy jó ebben, akkor kap támogatást a következő projektjére is. Tehát ezzel tulajdonképpen, hogy a tánc, a kortárs tánc válságba került, a kuratórium is ezzel együtt egyre rosszabb döntéshelyzetekbe került, mert ezt többször megbeszéltük, hogy jó-e az, hogyha, tehát vannak jó előadások, és jobbak, de hogyha a választható, tehát van 10 előadás, amit nominálnánk, és azok közül a legjobb lesz a díjazott, de az sem olyan jó, mint tudom, évekkel ezelőtt az alkotó, amilyen jó előadást tudott létrehozni. Tehát, hogy azt támogassuk-e, hogy életben maradjanak, vagy arra hívjuk fel a figyelmet, hogy nem lehet itt dolgozni egy alkotónak.
Nem volt elég jó előadás, amit díjazni lehetett?
Ahhoz képest, aminek régebben voltak azonos alkotóktól, ahhoz képest nem. És nem az ő hibájuk, igen. Ez egy nagy dilemma egy kuratóriumnak, hogy megóvja az alkotókat attól, hogy tulajdonképpen egy ilyen jutalom játékért kapnak díjat, vagy pedig egy nagyszerű alkotásért.
Volt arra példa, hogy nem osztottatok díjat?
Nem, eddig nem volt, mert kicsit változott közben a Lábán kuratórium, vagy változtattunk az elveinken annak érdekében, hogy legyen díj. Tehát akit azt láttuk, hogy igenis újszerű, és tehetséges, és nem tudom mi, akkor is, hogyha a külföldi pénzből, vagy támogatásból, vagy a kooperációban hozta létre, tehát volt benne nemzetközi résztvevő is, attól még kiadjuk a díjat.
Tehát, hogyha jól értem, az egyetlen idei lábándíjas az Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter?
Alternatív lábándíjas. De kiadtunk díjat, mert nekünk van egy külön díjunk is. És az fontos, hogy azért nem állítottunk fel sortisztet se, tehát nomináltak listáját se, holott felállítottuk előtte már, és azt hosszasan átbeszéltük, hogy akkor ki ezek közül a legjobb. Ugye szavazás van, érvelés emellett, de hosszú órák után nem jutottunk arra, hogy mondjuk egyel többen szavaztak el, tehát hogy végtelen, végtelen vita volt ezen. Azt gondoltuk, hogy ha nem adjuk ki most ezt a díjat, akkor ez egy ilyen erős jelzés a terület évek óta tartó lehetetlenítésére. Tehát, hogy ezzel csinálni kell valamit, hogy az én akutválság helyzeteket meg kell oldani.
Azért azt elárulod, hogy ki a külön díjas? Mire adásba kerül ez a beszélgetés, addigra már valószínűleg úgyis nyilvánosságra kerül.
A külön díjasok nem versenyben vannak, hanem ezek ilyen alkotói díjak, olyan, mint az életmű díj, azokat közzétettük. Most a 21. lábán díj, én 20 éve vagyok benne a kuratóriumban, egyébként és tényleg nem volt még ilyen. És nem volt olyan sem, mint az elmúlt 5 évben, hogy tényleg elképesztő, fájdalmas az, hogy tudjuk, hogy ezek az alkotók képesek lennének, vagy mire lennének képesek, de nem kapnak rá lehetőséget. Tehát, hogy muszáj ezt valahogy jelezni, hogy ezt nem, tehát mi nem támogathatjuk. Ez olyan, mint a cinkosság szerintem, hogy jó, akkor adjunk oda díjakat, és akkor majd hát, ha lesz valami jövőre. Tehát most úgyis a rendszerváltás és a elszámolás időszaka van, és akkor nézzük meg, hogy akkor ettől megmozdulnak-e a társulatok, vagy van-e, aki még visszatérne, vannak olyan fiatalok, akik érdemesnek tartják arra az alkotótársaikkal együtt, hogy összefogjanak és csináljanak előadásokat, pályázzanak egyáltalán, hogyha lehet valahova. Tehát, hogy visszatérjen a kedvük. Mert ez nem volt igazából egyenlő verseny. Nem egyenlő mértékben támogatták, vagy egyenlő mértékben nem támogatták a táncosokat, tehát nem lehet velük kiszúrni. Tehát erre jutottunk. Ugyanakkor pedig azt meg nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez folytatólagos legyen, hogy azok, akik eddig munkálkodtak ezen a területen, a kortárstánc területén, azokat meg ne felejtsük el. Tehát kicsit ilyen tágabbra vettük ezt a külön díj dolgot, és mint az elmúlt 10 évben, akik mondjuk valami is, aki nem csinált előadást, vagy nem jutott el az előadás a nominálásig, viszont azt tudjuk, hogy a társulatában vagy a saját területén rengeteget melózott azon, hogy a kortárstánc fennmaradjon. Akár a utód nevelésben, akár a másoknak lehetőséget biztosítson arra, hogy a fiataloknak alkothassanak. És akkor ilyen alapon született meg az a döntés, hogy háttérmunkások, és benne vannak Dézsi Katalin fénytervező, aki nagyon sok kortárstánc benne volt, és nem csak fénytervezőként, hanem nyilván producerként, tehát hogy segédkezett az előadások körül. A kérészművek sorozat, amit ugye az Artus Stúdió, a Goda Gábor által vezet a Artus Stúdió csinál már nagyon régóta. Az egy ilyen egy nap alatt készülő egyszeri előadás, egy bizonyos keretben különböző témákra, különböző résztvevőkkel. Ez egy nagyon jól működő dolog. Ladnyánszky Márta, aki koreográfus, de az elegy táncművek keretén belül nagyon sokat tett, idén 0 támogatást kapott a szervezete is, és az Under 500 Fesztivál, amit egy fiatalok csinálnak, és azért, hogy azt a kevés létrejövő adást bemutathassák, amit egyébként az Artus Stúdió szokott befogadni szintén nyaranta. Fiataloknak szóló fesztivál, csak éppen kortárs táncot lehet nézni közben. És hogy ezzel van valamiféle fóruma a fiatal táncosoknak. A mostani kuratórium úgy döntött, hogy magyarázva is ezt a döntésünket, csinálunk egy szakmai napot a díjátadó napján, ami a Trafóban lesz május 28-án. 3 panel hoztunk létre. Kurátorok fogják vezetni ezeket a beszélgetéseket. Az első beszélgetésnek az a címe, hogy mi lesz veled kortárs tánc. Ezen a szakmai napon, ahol a intézmények vezetői Erdődi Katalin, aki a Trafó igazgatója, Erős Balázs, aki a MUX színház igazgatja, Péter, aki a Nemzeti Táncszínházat, Nagy Zoltán a SIN vezetője, és a Talló Gergő a műalapítvány vezetője fog itt beszélgetni a kortárs tánc jövőjéről. Lesz egy panel a finanszírozásról, ami nagyon fontos pont a elmondottak fényében, ahol az Extrafó igazgatója Szabó György fog részt venni, aki nagyon sokat tesz így a nyugdíjas éveiben is, nyugdíja után is a függetlenekért, a Dologidő műhelytől hozta létre. A Imeli Zoltán szintén ettől a Dologidő szervezettől, Rihai Kovács Zita, aki a Színházi Dolgozók Szakszervezetének az ügyvezetője, és a Szabó Réka, a Tünet Együttes vezetője, ugye ő az az együttes, aki közben megszűnt, tehát most már Szünet Együttesnek hívják, de úgy néz ki, hogy ők vissza tudnak térni. Színára, hogy fenntartottak a Gyurányiba egy stúdiót, egy próbatermet, és azért tehát nagyon jó, hogy ha ők nem szűnnek meg, mert Réka egy fontos szereplője a kortárs tánc, és egyébként a színházi szcénának is az utánpótlás kérdéséről is lesz egy ilyen panel, ahol a jövő alkotóiról, új táncos nemzedékről lesz szó, és az ő segítésükről, amiben Péter Petra vesz részt, a Circus Arts and Contemporary Dance College-nak a vezetője, ugye a Goliból lett a Budapest Tánciskolából ez a központ, Lőrinc Kati, a Magyar Táncművészeti Egyetemről, Jenna Jalonen, aki ezt a Száblab projektet csinálja, a finn táncos, aki hozott egy kis életet a magyar tánc életbe azzal, hogy egyébként külföldi táncosokat is beválogatnak a projektbe, de magyar koreográfusok is tanítják őket, tehát ez egy mentorprogram, és Domoszlai Edit, aki a Gradient Kortársban lett Debrecen, a vezetője. Tehát azt gondolom, hogy itt fontos dolgokról lesz szó, és tulajdonképpen a lábán díj jövőjéről is fontos az, hogy legyenek produkciók ahhoz, hogy egy ilyen kuratórium tudjon működni.
Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
Ahogy Artner Szilvia Sisso utolsó mondataiból is kiderült, az utánpótlás nevelés a táncművészetben kulcskérdés továbbra is. Ehhez pedig hely kell, méghozzá nagy hely. Ez fogyott el a Magyar Táncművészeti Egyetemen, és ezt orvosolják, amikor május közepén befejeződik a Táncművész Képző Intézet balett termeinek korszerűsítése és bővítése. Az épület átadásakor beszélgettem a beruházás projektvezetőjével, Gáspár Emesével, aki persze időközben a Zeneakadémia kancellárja lett. Természetesen a legérdekesebb az, hogy milyen különleges feltételeknek kell megfelelnie egy jó balettteremnek.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Az egyik gyönyörű balettteremben ülök itt Gáspár Emesével, projektvezetővel, aki egyben a Zeneakadémia kancellárja is, úgyhogy most hirtelen két művészeti ágat is képviselsz, bár most inkább a táncművészet az, amelyik most itt fókuszban van. Mi mindennek kell megfelelnie ennek az új épület szárnak vagy épület résznek? Mik voltak itt a szempontok?
A táncművészképzésnek nagyon speciális igényei vannak infrastruktúra tekintetében, és mind az amerikai úti épületnél, mind itt a Columbus utcai épületnél figyelembe kellett venni azt, hogy egy nagyon komoly bemagassággal kell rendelkeznie egy-egy balettteremnek. Mind a két esetben a 3 méter 85 centimétert tartottuk a kivitelezés során. Ez azért fontos, hogy amikor emelést tanulnak a hallgatók, akkor ne érezzék azt, hogy összenyomja őket a tér, hanem bátran felmerje emelni a partnerét a fiú táncos. Ezen túl, ami nagyon-nagyon speciális, az a padozat. A padozatnál ugye párnafás megoldást kell alkalmazni. Itt egy nagyon speciális fa minőséget hoznak a kivitelezők, és úgy teszik egymásra, hogy minél inkább rugalmas legyen a padló, hogy a nagyugrásoknál, az érkezésnél ne fájduljon meg a táncosoknak a lába. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a két dolog, ami a legfontosabb, hogy megfelelő legyen. Ezen túl ugye tükrös balettermekről beszélünk, mindenhol fel van szerelve az egyik hosszú falon a tükör, illetve a klasszikus balett oktatáshoz elengedhetetlen a rúd. Úgyhogy itt is a balettteremben körbe rudak találhatóak.
Méghozzá kétféle magasságban?
Igen, hiszen 10 éves korban kezdődik a Táncművészeti Egyetemen az oktatás, és 19 évesen kapnak diplomát a fiatal táncosok.
Az is föltűnt, hogy vannak ugyan ablakok, de nem a normál magasságban.
Igen, ez elsősorban a tükrök miatt. Alakítjuk így az ablakokat. Bevallom őszintén, itt egy picit csalóka a helyzet, mert kívülről nagyobbak az ablakok. Itt egy előtét fal az, ami leválasztja az ablak magasságát. Úgyhogy valójában nagyobbak kicsit az ablakok, mint amit itt most látunk.
A beruházásnál most már figyelembe kellett, hogy vegyétek azokat a zöld előírásokat és energiatakarékos előírásokat, amik hát azért most már úgy elvárható egy-egy ilyen beruházástól. Mikre kellett figyelni? Például például a roletták, azok automatikusan alkalmazkodnak fényviszonyokhoz.
Nem csak a fényhez, hanem az a szél viszonyokhoz is, hogyha túl nagy szél jön, akkor automatikusan felhúzzák magukat az árnyékolók, hogy ne essen bajuk. De igen, az árnyékolók felszerelésének nagyon fontos szerepe van, hiszen ide süt a nap nagy részében, legalábbis az épület egyik oldalára, és a mai klimatikus viszonyoknál ez nagyon-nagyon nagy hőterhelést okoz a termekben. Úgyhogy egyrészt az árnyékolók játszottak kulcs szerepet, de a nyilászárókat is lecseréltük az egész épületen. Korszerű, háromrétegű üvegezéssel ellátott nyilászárókat építettek be, illetve automatikusan lehet nyitni a nyilászárókat, hiszen ugye, ahogy mondtad, magasan vannak az ablakok, és a korábbi épületben nagyon nem volt biztonságos az ablaknyitás lehetősége.
Föl kellett mászni magyarul. Mászni,
így van, hogy elérjék a kilincset. Ma már ilyenről nincs szó, távirányítóval lehet az ablakokat nyitni, hogy természetes levegő is bekerüljön az épületbe. De igazából nem nagyon van rá szükség, mert hőszivattyús megoldással van a fűtés és a hűtés beállítva, illetve napkollektoros rendszer segít rá az energia ellátásra, úgyhogy valóban a mai igényeknek megfelelő energiatakarékos rendszer lett kialakítva.
Mennyit lehetett mondjuk így ezekkel a megoldásokkal spórolni?
Hát teljesen egységes most az egész ház, és egységesen van kezelve. Automatika is ki lesz alakítva, ez még folyamatban van. Ugye, ahogy elhangzott a sajtótájékoztatón is, nincs még teljesen befejezve az épület, csak az új emelet lett most átadva. A kivitelezés várható a május közepén fog lezárulni. Megtakarításról annyiban tudok beszámolni, hogy a korábbi áram és gázfelhasználást tudtuk jelentősen csökkenteni.
Ugye most ezek a technikai részek, de azért itt művészképzés folyik. Bizony sok minden más is szóba kell, hogy kerüljön. Nem tudom, hogy itt most egyelőre nincsen zongora benne a teremben, de a termekben lesz zongora? Milyen lesz esetleg a technikai felszereltsége?
Hogy nem, minden teremben lesz zongora. Ugyanúgy, mint ahogy korábban is minden balettermünkbe terveztünk zongorát, ide is fognak kerülni zongorák, illetve ugyanaz a stúdió technikai berendezésekkel látja el az egyetem ezeket a termeket is, amikre szükség van a táncképzéshez.
Tehát ez azt jelenti, hogy nagy monitorok vannak, ahol meg lehet nézni koreográfiákat, rögzítő berendezések vannak. Mekkora alapterületekről beszélünk itt, és hány terem van a legfelső szinten újonnan kialakítva?
Négy új baletterem van, ebből egy, amiben most ülünk. Ez egy olyan jelleggel speciális, hogy úgy találtuk ki még Wolf Katalin Kossuth Díjas művésznővel, hogy granzsöték kört lehessen csinálni a teremben, mert ez egy négyzet alakú terem. És ez 200 négyzetméteres. Az új részen ez a legnagyobb baletterem, és van még három kisebb méretű, de azok is 140, illetve 120 négyzetméteresek.
A Grand Jeté egyébként az egy ilyen jellegzetes ugrásfajta mind a hölgyek, mint a férfiak számára, az, amikor a levegőben szinte úszik spárgában, mondjuk így.
Így van.
Ha megnézzük ezeket a termeket, és általában a színpadi méreteket, lehet-e itt lényegében olyan körülmények között is próbálni, amely nagyon hasonlít egy adott színpadi szituációhoz?
Abszolút. Ez a terem, ez különösen alkalmas erre, hiszen a 200 négyzetméterével gyakorlatilag egy színpad méret még nagyobb is kicsit. Nem szokott ilyen mély lenni a színpad.
Milyen forrásokat használtatok föl?
1,5 milliárd forint támogatást kapott az intézmény RRF forrásból, úgyhogy az energetikai fejlesztésre fordítódott, arra is kapta az intézmény, és saját forrásból valósult meg az emelet ráépítés. Ehhez 250 millió forintot adott a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve az egyetemet fenntartó alapítvány járult hozzá 600 millió forinttal a fejlesztéshez.
A létszámot tekintve volt akkor a növekedés, vagy már csak a jövőre nézve is beruháztatok, hogy ne kelljen aztán folyamatosan futni a létszámok után?
Abszolút indokoltnak látom, hiszen a közelmúltban lett a táncművészképzésnek egy új szakiránya, a színházi tánc szakirány, és ott azzal az évfolyam növekménnyel, sajnos a korábbi 12 baletterem az már kevés volt. Nagyon-nagyon nehéz volt beosztani úgy a termeket, hogy ne csak a kötelező órákra jusson idő, hanem külön próbákra is. Hiszen itt ugye látni kell, hogy egy-egy balettversenyre, ha egy növendékünk készül, akkor annak is egy külön balettermet biztosítani kell, hogy fel tudjon készülni.
Itteni színházterem, az Ifjú Nagy Zoltánról elnevezett színházterem felújítása is zajlik, vagy épp, hogy elkezdődött, ott mi lesz?
Funkcióban nem lesz változás, ugyanúgy színháztermi funkciót tartjuk meg, csak ott is egy energetikai korszerűsítés lesz, ott nagyon-nagyon rossz volt a légtechnika. Sajnos a nyári időszakban, amikor például évzárónk volt, nem egyszer ájult el hallgatónk az évzáró ünnepségen, azért, mert annyira levegőtlen volt a színházterem. Most új gépészetünk lesz, és teljesen új légtechnika.
Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
Az elmúlt percekben Gáspár Emesével beszélgettem, jelenleg a Zeneakadémia kancellárja, de ezt megelőzően évekig projektvezetője volt a Táncművészképző Intézet új balettermeinek beruházásának. Én megköszönöm a figyelmüket, ez volt a Táncverzum. A műsort természetesen a YouTube-on utólag is meghallgathatják, és várom önöket két hét múlva kedden, itt a Trend FM-en. Addig is élvezzék a táncot, nézzék, és ha tehetik, akkor járják is, vagyis táncoljanak. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.